Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Az aranykor márciusi száma következik, melyben egy új sorozat indul, az Igaz Gyöngy sorozathoz hasonlóan, mely Berecz Erzsébet skolasztika életét dolgozta fel. Az aranykor új sorozata az Aranyember címet viseli, és az Aranyember sorozat első néhány percében pedig mindig aranygondolatokat fogok idézni és megosztani a kedves hallgatókkal. Az Aranyember sorozat első embere, első példaképe Pruhászka Otokár. Pruhászka Otokár püspök életútját szeretném bemutatni ebben a 30 percben. Az első pillanatokban egy nagyon szép verset is szeretnék megosztani a kedves Mária Rádió hallgatókkal, melyet egy sokunokás nagypapa, Németh József írt, már többször is szerepelt a verseivel az aranykori műsorokban. Az első nap. A kezdet szent hófehér, nincs szitok, piszok, csak te vagy Úristen, a legszentebb titok. Hiszen te teremtéd a világot, Uram, kérdeni akartam, miért tetted, s hogyan. Kérdezni akartalak, de lemondtam róla. Ki vonhat kérdőre világ alkotója? Te vagy a kezdet, te az örökkön örök, általad lett anyag, pazar, csillagködök. Az első parányatom, honnét is volna? Honnét az idő, a létezések fogja? Irdatlan tereken nyújtózik a szent szó, s lőn anyag, energia, információ. És szent törvényeid, az összetartó erő, amit csak teremtettél, mindent körbesző. Teremtőm, Uram, róttál új sok jelet, szent rovásod mind-mind hozzád vezet. Aki olvas jeleidből, az hinni kész, bár a miértecs hogyant nem értheti az ész. Te legnagyobb talány, te legszentebb titok, hallgass meg, Uram, én hozzád fohászkodok. Kérlek, áradjon reánk a lélek, az ige, tőled ne rekeszel magát senki se. A legszentebb jó vagy, a tiszta szeretet, mindenért, mindenért. Hálát adok neked. És most következzék az aranyember, Pruhászka Otokár életútja. Szeres áldozattal, szeres kifogyhatatlanul, ne hagyd magad legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel. Szeres, és jobb lesz a világ. Ezt üzeni nekünk Pruhászka Otokár püspök. A 20. századi magyar egyház egyik legragyogóbb csillaga. 1875-ben kispapként Esztergomban érettségizik, tehetségére felfigyeltek elöljárói, Simor János prímás, Rómába küldi. 1881-ben, október 30-án ott szentelték pappá. 1882-ben tért haza, filozófiai és teológiai doktorátusával. Főpásztora az esztergomi szemináriumba vezényelte, ahol 22 esztendeig dolgozott. A kis szemináriumban görög, latin tanára volt, és ebből lassan a dogmatika professzorává, majd az egész intézményt megújító, lelki vezetővé vált. Forradalmasította a hazai papnevelést. A rideg, korszerűtlen, józsefinista papnevelői hagyományokkal szemben Pruhászka igyekezett bensőséges lelkiségre nevelni növendékeit. Olyan papi generáció tagjai tekintették mesterüknek, akik sikerrel birkoztak meg az óriási feladattal a 20. század elején magyar társadalmi katasztrófák, háború, forradalmak idején lelki tartást tudtak adni a népnek. Esztergomban vált a sajtó segítségével a századvégi magyar katolikus megújulás programadójává. Publikált a Magyar Sion és az Alkotmány hasábjain. Útjára indította az Esztergom című lapot, később megszervezte a Katolikus Sajtóegyesületet. Az 1910-es évekig Prohászka a katolikus sajtó ügy vezéralakja. Nevéhez kötődik az Életerti kiadó és a Magyar Jövő. A Magyar Sionbéli recenzióban megismertette papolvasóival a modern teológia műveit, kifejtette a reform gondolatait a kor egyházi és társadalmi problémáiról. A századforduló után rendszeresen utazta be az országot, a híveket felrázó lelki gyakorlatos szentbeszédeket tartva. Külön szervezett beszédsorozatokat férfiaknak, külön a nőknek. A legnagyobb figyelem a budapesti egyetemi templomban tartott konferencia beszédeket kísérte. Prohászka Otokár a katolikus társadalom nagy része szónokként és lelkivezetőként ismerte és szerette meg. 1904-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karának dogmatikai professzora lett. A diadalmas világnézet legegyénibb hangvételű műve a 20. század világában keresi a kereszténység helyét. Ferenc József 1905. október 17-én nevezte ki Székesfehérvár püspökének. December 11-én erősítette meg a döntést 10. Pius pápa, aki karácsonykor Rómában püspökké szentelte Prohászkát. Leginkább az egyház megújításának, modernizálásának problémája izgatta. 50 esztendővel megelőzte korát, a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban találhatunk Prohászkáéval rokon gondolatokra. A főpásztorság visszasodorta Prohászkát a politikához is. Automatikusan a főrendi ház tagja lett. A világháborút követő új társadalmi berendezkedést érdeklődéssel figyelte. 1920-ban nemzetgyűlés képviselői feladatot vállal, mert aktívan részt akar venni a keresztény magyar állam kiépítésében. A budapesti egyetemi templom szószékén csapta meg a halál szele, 1927. április 1-én, prédikáció közben. A következő napon a szomszédos központi papnevelő intézetben elhunyt. Országos gyász kísérte temetését. 1938 óta az emlékére emel székesfehérvári templomban nyugszik. Halála után 20 esztendővel 1947-ben mintegy 25 ezer ember emlékezett rá Mindszenty József hercegprímás vezetésével Székesfehérváron. Jelmondata: Dum spiro, spero, vagyis amíg élek, remélek. 1881-ben pappá szentelték, 1882-ben a zsebében két doktorátussal Magyarországra hazatérőben Szent Ferenc sírjánál Assisiben megfogadta, hogy egész életében a szegények pártfogója lesz. Rómában a Gregoriana hallgatója, a Collegium Germanium Hungaricum növendéke 1875-1882 között. Ez 13. Leó Rómája volt. Szellemileg egy pezsgő közeg. Annak a pápának a székvárosa, aki az első szociális encikliát megalkotta, a Revum Novarum 1891-ben, és egyben ennek első fordítója éppen Prohászka Otokár lett. A festőzseni csontvári Koszka Tivadar 1881-ben jutott vándorlásai alatt el Rómába. És ahogy erről megemlékezik, a papok közt egy tál levest, csak ettől a félénk ifjútól kapott. Találkozás Prohászka testvérével. Ormos Gerő rövidített írása 1938. július 31. Krépes krónika. A világító ember. Találkozás Prohászka testvérével. Hófehér, csendes beszédű úriasszony. Testvér, aki rajongó szeretettel, hódolattal kísérte az Isten halhatatlan katonájának útjait, melyek a szülői házból a mérhetetlen magasságig felfelé íveltek az Úr szolgálatában. Az ember jobb boldogulásáért fel is értek oda. Teljes elvonultságában él székesfehérvári otthonában. Szobái megdöbbentő erővel sugározzák a szeretett testvér, a nagy püspök emlékét. Társasága, Pruhászka Otokár életnagyságú mellszobra, képei, könyvei. Fényképek kerülnek elő. A Pruhászka család, apa, anya, s a három gyermek. Otokár a legidősebb után Gusztáv, s a legkisebb, akivel ezt a régi képet nézegetjük. Milyennek is látta a testvér Otokár püspököt, mint gyermeket a szülői házban? Mindig nagyon mérsékelt fiú volt. Csupa jóság és tisztelet a szüleinkkel szemben. Guszi testvérünk virgonc gyerek volt, megmászta a fákat, szeretett futkosni, hancúrozni. Ő nem. Tudott jókedvűen játszani, labdázni, nevetni, de szelíd, jó gyerek volt. Különben utcolván csak a vakációkat töltötte otthon, akkor pedig figyelmes és szelíd volt mindenkivel szemben. Szeretett nagyokat sétálni a hegyek között. Mi már akkor éreztük, hogy egészen rendkívüli ember. Különben volt benne mindig valami, nehéz pontosan kifejezni, ami a többi ember fölé emelte. Kár, hogy fiatal diákkorában oly keveset láttuk. Amikor apámék elkerültek Nyitráról, ő ott maradt nagybátyánknál, aztán Kalocsára, Esztergomba került, s végül Rómába. 7 évig nem láttuk akkor. Mint felszentelt pap jött haza. Hogyan bontakozott ki Otokár püspök lelkében a papi hivatás iránt való érdeklődés? Ő egészen apró gyerekkorában már pap akart lenni. Apánk nem nagyon örült ennek, mindig azt mondogatta, hogy inkább valami miniszteriális pályát válasszon, ott legalább felviheti a miniszterségig, és nevetett ezen. De drága jó bátyám nem tágított elhatározásától. Szép kis oltárt csináltak Guszti testvérünkkel, bátyám misézett, és Guszti minisztrált neki. Szegény édesanyánk azonban nagyon örült, hogy a fia pap szeretne lenni. Mindig azt emlegette, hogy szerez majd egy plébániát. És amikor megjött a 7 római esztendő után, apánk nem élt már. Aztán következtek a szép állomások, plébánia nélkül. Esztergom, tanárság, aztán Budapest, az egyetem, s végül Székesfehérvár. Milyennek látta közvetlen környezete Pruhászka püspököt, a dolgozó embert? Mindig 5-kor kelt. Kiment a kertbe, vagy a kápolnába elmélkedni. 7-től fél 8-ig misét mondott. Utána megint fél óra elmélkedés következett, s 8-kor reggelizett. Így volt ez hosszú esztendőkön át minden áldott nap. Reggeli után dolgozott. Emlékszem, egyszer egy szép tavaszi napon benyitottam hozzá, s kérdeztem, miért dolgozik ilyenkor, amikor ragyogó napsütésben sétálhatna odakint a kertben. Felnézett a munkájából, végig simított a homlokán, és azt mondta, ilyenkor úgy folynak a gondolataim, mint az olaj. Mindig állva dolgozott az íróasztalnál. Mindenkit szeretett, mindenkin segíteni akart. 14 szegény falusi gyerek kapott nála kosztot. Egyszer egy vak paraszt ember felesége hozta el hozzá jól tanuló kisfiát. Nagyon félénken nyitott be a püspökhöz, s akkor ő eléje sietett, kedvesen fogadta és ott tartotta a gyereket. Ma tanár az illető. Sokszor egészen a déli órákig gyóntatott. Ilyenkor rendszerint sokan várták már a püspöki palotában, de ő előbb bejött hozzám a konyhába, mert én vezettem a háztartását. Irma, mi van az éléskamrában? Jönnek mindjárt, akiket az előbb gyóntattam. Egyiknek liszt kellene, a másiknak zsír. Légy szíves, adj nekik. Szerette, megértette a szegényeket. Szeretett volna mindenkinek adni, s magától megvonni mindent. Volt egy nagyon kopott reverendája, amit fiatal tanár kora óta viselt. Reggel 10-ig otthon mindig ez volt rajta. Egészen megzöldült már a szövete, s agyonfoltoztam a bélését. Egyszer el akartam vinni a szabóhoz, hogy új bélést szabassak bele, de visszatartott. Azt mondta, hadd csak! Hadd csak ezt. Jól van ez így. Ez a legkedvesebb reverendám. Nem szabad bántani. Magának semmit sem akart. És minden apró jóság mélyen meghatotta. Egy vendéglős felesége, beteges asszony, aki sokat jótékonykodott, sok szegénynek adott melegételt s egy-egy ruhadarabot, azzal kereste egyszer, hogy feltétlenül beszélni szeretne vele. Talán vigasztalást keresett a sok szenvedésre. Többször operálták, megviselte a fájdalom, s enyhülést várt a püspök szavaitól. Amikor elmondott mindent, lehajolt a bátyám, és megcsokolta a kezét. Azt mondta, ezt érdemli, aki a szenvedésében is jót tesz. Ez volt az ő szocializmusa. Mindenkin segített, mindenkit szeretett. 1927. április 2-án Budapesten hunyt el Pruhászka Otokár. Április 1-én este az egyetemi templom szószékén érte az agyvérzés. A bűntudatról és a bűnbánatról tartotta Böjti elmélkedését. Mintegy 20 percig beszélt, amikor lendülete megakadt, bal karja lehanyatlott, jobb keze görcsösen fogta a szószék peremét. Süccanttal életrajz írója és összes műveinek kiadója drámai szavakkal érzékeltette a pillanatot. Tekintete rámerett a főoltárra, az oltári szentség helyére, és hangja, az élettől és bensőségtől vibráló hang, mintha idegen mélységekből jönne. Tompán és reketten hörgött néhány szaggatott mondatot a bűnbocsánatról, gyónásról. Borzongás futott végig a hallgatóságon. A nagyszámmal jelenlevő orvosok nyomban fölismerték a helyzetet. A püspököt baloldali agyvérzés érte. De az ő fegyelmezett teste hozzá volt szokva, hogy engedelmeskedjék a léleknek. És ez a lélek harcot, heroikus harcot kezdett a már más törvény alá került test ellen. Mintha nem tudott volna megválni attól a szószéktől, honnan általa annyi kegyelem árat, hová 7 évvel előbb készült fölaggatni trófeumait. Sütz utolsó mondata egy 1920. április 26-i naplójegyzetre utal. Megemlékezem még egyszer, írta Pruhászka, arról a nagy kegyelemről, melyet az idén a Fekete Vasárnap hetében az egyetemi templomban vettem. Tartottam konferenciákat a szentségekről. Sokan jöttek gyónni. Valahányszor gondolok ezek áldozására, elfogadottság tölti el a lelkemet. Mennyi fölséges érzelem telíti ezt az egyetemi templomot. Mennyi lélek tapad e falakhoz. Most már nem megyek szerte az országban, de ide függesztem trófeumaimat. Legszentebb emlékeim. Különös az isteni gondviselés végzése. Itt érte el a vég, éppen szónoklás közben. Mint a katona, aki a harctéren esik el. Pruhászka még aznap elveszítette eszméletét, és többé nem tért magához. Éjfélkor Sali László szemináriumi előjáró föladta számára az utolsó kenetet. Az orvosok már nem tudtak segíteni. Rövid halálosa után másnap, 1927. április 2-án, virágvasárnap előtti szombaton, déli 1 óra 45 perckor visszaadta lelkét teremtőjének. Nagy kortársak vallomásaiból megtudhatjuk, mit jelentett Pruhászka Otokár a századforduló és a 20. század első felének magyar kereszténysége számára. Sík Sándor 1935-ben így vallott az élő Pruhászkáról. Az a nemzedék, amely ifjúságának nagy szenzációjaként élte át Ady Endre költészetét, mindennemű költészetet többé-kevésbé mindig az ő mintájára szerint fog elképzelni. Lehet-e csodálkozni, hogy a 20. századi Magyarországnak az a csodálatos tüneménye, akit Pruhászkának nevezünk, nem csak tömegeket bűvölt el páratlan lendületével, hanem a mélyebb és előkelőbb szellemek ezrei számára is termékenyítő életalakító élményé lett. Hányunk számára jelentette a mélyebb magunkra eszmélést, a szellem szabadságát, az egyetemes kitárulást, a legmagasabb rendű lendületet, a kegyelem megtapasztalt csodáját. Magyarország apostola és tanítómestere ő. Ravasz László, református püspök is 1931-ben szuperlatívuszokban beszél Prohászkáról, akinek bizonságtételéből mindenki megtermékenyedik, aki a kereszténységgel kapcsolatba áll. Végül idézem Gárdonyi Gézát, aki kicsit távolról figyelte a püspök működését, hiszen egy ideig kifejezetten egyházellenes volt. 1912-ben így írt Prohászkáról. Köszöntöm a napba öltözött embert, akit Isten homlokon jelölt a kiválasztottság jelével. A Kalász újság 2008. októberi-novemberi számában találtam évforduló kapcsán egy írást Prohászka Otokárról. Amikor a felvételi bizottság előtt be kellett mutatnia előadói készségét, ő aranyszájú Szent János egyik prédikációját mondta el görögül. Így kezdte pályafutását, melyet székesfehérvári püspökként fejezett be 69 éves korában. Budapesten az egyetemi templom szószékén beszéd közben érte az agyvérzés. Prohászka 1858. október 10-én született Nyitrán, cseh apától és német anyától. A magyar csak harmadik nyelvként tanulta meg, a német és Tóth után. Tehetsége Rómában bontakozott ki, 7 éven át tanult a jezsuiták által vezetett kollégiumban, világhírű szaktekintélyek és a lelki élet mestereinek közelében. Hazatérése után kinevezték az esztergomi szeminárium tanárának, majd spirituálisának. 14 éven át nevelte a kispapokat, az általa kidolgozott reform szerint. Sokfelé hívták lelki gyakorlatot tartani, sokakat gyóntatott. Nem volt az országban nagyobb település, melynek szószékéről ne hirdette volna az evangéliumot. Nem volt keresztény egyesület, vagy jó célú csoportosulás, melyhez ne adta volna a nevét. Munkatársa volt például a Magyar Sion című folyóiratnak, a Zászlong című diáklapnak. Az 1903-ban megalapult Regnum Marianumnak a második évtől ő lett a házfőnöke. A főváros hittanárainak élgárdáját szinte szerzetesi élet és munkaközösségbe gyűjtötte. Így született meg a Magyar Cserkész Mozgalom. Ismertette Marx művét, a Tőkét, és ő fordította magyarra 13. Leó Rerum Novarum kezdetű szociális enciklikáját. Esztergom és Székesfehérvár szegényei legendákat meséltek róla, mert nem csak írt és beszélt a szociális igazságról, hanem a tőle telhetőt meg is tette. Sokak botránkozására püspöki birtokait felosztotta a hadirokkantak és hadijárvák között. 1919-ben a kommun idején közölték vele, hogy elveszik a palotáját, és csak 2 szobát hagynak meg számára. De uraim, válaszolta, nekem egy is elég. Sohasem használtam többet. Az ősugallata nyomán alakult meg Farkas Edit vezetésével a ma ismét működő szociális missziótársulat. Központjuk Budapesten az első kerületi Krisztina városban található. 1908-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává fogadták. Sokféle nyilvános szereplése mögött fegyelmezett lelkiélet, izzó szeretettel átitatott imádás állott. Kedvelte a hegyek csöndjét. Püspök korában is naponta fát vágott, hogy tapasztalatból ismerje a testi munkát. A keresztet is megkapta, amikor ellenfele mesterkedése folytán átmenetileg indexre, egyházilag tiltott könyvek jegyzéke, tették néhány művét, majd pedig álmatlanság kezdte gyötörni. Mégis, akik csak érintkeztek vele, akik csak beszélni hallották, nem tudtak kikerülni hatása alól, mert átplántálta beléjük a maga reményteljes hitét, amit püspöki elmondatába így foglalt. Dum spiro, spero. Amíg élek, remélek. Reményik Sándor, evangélikus költő, Pruházka kolozsvári látogatásakor a nagy misztikus hatása alá került. Kedves könyvei közé tartozott az Elmélkedések az evangéliumról és a Diadalmas világnézet. Pruházka halál hírére verset írt. Szószéken. A halál aznap azt súgta neki. A szószéken ma nem állsz egyedül. A szószéken ma én állok veled, és amikor legjobban tündököl, elmetszem szabad aranyfonalát. Ő visszanézett napsugár szemével, a néma szónok éjsötét szemébe. Jól van, halál, ma ketten prédikálunk, de harmadiknak Isten is beszél. 1906-ban püspököt kaptunk Prohászka Otokár személyében, írja Lauszman Gyula Székesfehérvár történetében, aki Székesfehérvárnak a magyar földön irigyelt jogos büszkesége. A tudomány, a kutatás, gondolkodó szellem nagy alakja jött közénk, aki világosságot áraszt a tudomány mélyében, a gondolkodás homályában, és éles ésszel hozta felszére az örök igazság kristálygyöngyeit. Mint ember tiszteletet érdemel nagy műveltségéért, értelmének, szellemének, gondolatainak fenségéért, az egyszerűség pedig, amely egyéni jellemének sajátossága, a mélységes szeretete és ragaszkodás érzését szilárdította meg mindnyájunk lelkében. Tudtuk és éreztük, hogy Prohászka Otokár a társadalom, a közélet, a kultúra minden munkájából kiveszi részét, és ha Székesfehérvár visszagondol néhány év történetére, mindenütt és minden téren találkozik a püspök egyéniségével. 2013. május 18-án Szent Mónika közösségünk országos találkozója Székesfehérváron volt, 800 édesanya jelenlétével, Prohászka Otokár püspök emléktemplomában. Három szent is velünk volt. Boldog Gizella erekjéje, Prohászka Otokár és Kaszap István. Hoztam egy imádságot akkor a közösségem számára, a közösségünk számára, amelyet azóta is naponta elimádkozom, és 2016 óta én is a Prohászka Ima Szövetségbe tartozom. Istennek hála! Jóságos mennyei atyánk, te hűséges szolgádat Prohászka Otokárt irántad lángoló szeretettel ajándékoztad meg. Ez a szerető lelkület indította és segítette őt arra, hogy bölcsen hirdesse igéd örök igazságait, és legyen Magyarország apostola és tanítója. Lángoló lelkületének forrása fiat szentséges teste az örök élet kenyere volt, akit szívébe fogadott, és naponta odaadóan imádott. Az oltári szentség erősítette meg őt, hogy egyházát és hazáját hűségesen szeresse. Kegyelmed erejéből első tudott lenni mások szolgálatában. Előre tudott nézni, és utat tudott mutatni az eszmék világában. Alázatos tudott maradni megpróbáltatásai közepette. Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mielőbb oltárainkon tisztelhessük őt, és így váljék valóra benne, és mi bennünk is, a szeretet végső győzelme. Szeretettel búcsúzom, az Aranyember sorozat első részét, melyben Prohászka Otokár életútját ismertettem, szerkesztette és vezette Pap Anna, a Celdömölki Mária Rádió önkéntese Nagy Simonyiból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Why are you looking at your movement, coach?